Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért és védelmi iparáért felelős államtitkára. Szabados Rihárd az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat, jelenleg 9% a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30%-ra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan, fogalmazott, hozzátéve a nemzeti konzultáció ívein az 5-ös kérdés szól erről a témáról. Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelékenységi versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helytálló kérdés, tiltakozni kell az ellen, hogy adóemelés legyen. Az 5-ös kérdés esetében határozottan kiállok a társasági adókulcs jelenlegi szintje, vagy esetleg további csökkentése mellett, fogalmazott az államtitkár. Csak akkor lehet erős nemzet, ha erős családok vannak benne, ezért a kormány 2010 óta családbarát fordulatot indított el, és jelenleg is történelmi változások vannak folyamatban, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Kon Zsófia kiemelte, 2010-ben a kormány egy teljes családbarát fordulatot indított el. Valóban hisszük azt, hogy csak akkor lehet erős nemzet, hogyha erős családok vannak benne, fogalmazott az államtitkár, felidézve, hogy a 2010 utáni intézkedések során a család, mint érték, napirendre került. A családokat érintő történelmi változások közé sorolta, hogy júliustól megtörtént a családi adókedvezmény duplázásának első lépése, a CSED és a GYED SZIA mentessé tétele, továbbá szeptember 1-én elindult az Otthon Start program, október 1-től pedig a 3 gyermekes édesanyák SZIA mentessége. A székely zászló nincs betiltva Romániában, és nem is lesz soha. A székely zászló és a székely himnusz olyan szimbóluma az erdélyi magyarságnak, melyért a korábbi és jelenlegi generációk is harcoltak, harcolnak, jelentette ki Táncos Barna, a román kormány miniszterelnök helyettese videóüzenetben. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa arra reagált, hogy Szondi Zoltán, a Csíkszereda labdarúgó csapatának elnöke, az Erdélyi Magyar Érdekvédelmi Szervezet politikai fellépését sürgette, miután a klubot a Román Labdarúgó Szövetség után a román csendőrség is elmarasztalta a székely és magyar zászlók használata miatt. Táncos Barna videóüzenetében az erdélyi magyar közösség egységes fellépését szorgalmazta az ügyben. A november elején kezdődő évvégi kötelező gépjármű felelősség biztosítási kampány még idén is több mint 750 000 gépjárművet, köztük mintegy 400 000 személygépkocsit érint. Szakértők arra számítanak, hogy 70 000 körül alakulhat a szerződésváltások száma. Kozma Gábor, az insura.hu vezérigazgatója szerint a piaci folyamatok arra utalnak, hogy a gépjárművek üzemben tartóinak nem kell díjemelkedésre számítaniuk, az újonnan megkötött online szerződések éves átlagos díja a személygépkocsik esetében az idei kampányban is 33 000 forint körül alakul majd. A díjak várhatóan az infláció mértékét sem követik, ami a biztosítók közötti verseny élénkülését mutatja. Különösen a fővároson kívüli autósok esetében még arra is van esély, hogy az átlagdíjak kismértékben csökkenjenek. Sport. A második olimpiájára készülő Tóth Zita, alpesi síző, a világkupában november 15-én versenyezne először. A sportoló elmondta, reméli, hogy az edzőitől engedélyt kap ahhoz, hogy rajthoz álljon a finnországi Leviben. Kiemelte, hogy ebben az idényben már 50 napot tudott havon edzeni, fele-fele arányban, főszámában, a műlesiklásban, illetve óriás műlesiklásban. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, később nyugat felől csökken a felhőzet. A csapadékzóna fokozatosan kelet felé halad. Később már inkább csak a keleti és déli határ közelében eshet az eső. Párásság és köd képződhet. A nyugati északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 7. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Otthon rossz volt az élet. Erről se kérdezték soha, se hivatalosan, se a magánéletben. Valahogy mindenki azt érezte, mivel apja anyja élt, iskoláztatta, felnevelte, miért ne lett volna harmonikus élete? Elek, akinek a szülei még pici korában meghaltak, s egy rokon házas párnál nőtt fel, sokszor el is irigyelte feleségétől hajdani éveit. Milyen jó dolga lehetett Katalinnak, neki bezzeg, míg anyuciékat meg nem ismerte, nem volt igazi családi tűzhelye. A családi tűzhely, ez a misztikus fogalom gyakran szerepelt beszélgetéseikben. Katalin, amíg szerette a férjét, tapintatból nem beszélt neki arról, milyen keveset vesztett volna, ha például az ő családi tűzhelyük mellett születik. Később meg, mikor már semmi sem kapcsolta a férjéhez, nem tartotta érdemesnek magyarázkodni. Elek ártatlan, öntudatlan irigységét, amellyel még a múltra vonatkoztatva se tudta elviselni, ha valakinek olyan üveggolyója volt 3 éves korában, amelybe bele volt forrasztva a Jézus Krisztus jászola, oly komikusnak találta, hogy mikor már reálisan értékelte Eleket, gyakran elképzelte. Mi volna, ha most 30-valahány évesen mindent megkapna, aminek a hiányáért annyit nyafogott? Volna 25 Jézusos üveggolyója, azzal gurigáznék a szőnyegen, szintén most pótolt játékvonatok és szekrény nagyságú habos torták között, és apja is 10 volna Eleknek, mert az se volt, anyja meg 12. Anyuci abból élt, hogy glorifikálta a családot, mint elsődleges közösséget. Elek megbabusgatta szülőtlen gyerekkora emlékét, ismerősei inkább jelenükről beszéltették, múltját csak hivatalos személyek boncolták, s egész más szempontok szerint. Ugyan kinek mondta volna el, ha lett volna is bátorsága egyszer kimondani, hogy igazán az árva gyerekeket irigyelte egész életében. Mikor a gimnázium felső tagozatába került, Dániel elveszett, és apja visszahúzódott tőle, eleinte csak kínos volt az otthoni élet. Bátyja távozása után lassanként még az óvónők is kikoptak tőlük. Volt valami nem jó, nem normális az otthonukban. Rendes házból nem tűnnek el felnőtt fiúk, csak úgy. Kezdetben csupán suttogtak róluk, minden következmény nélkül. Ám mire Katalin 6. gimnazista lett, és Magyarország belépett a háborúba, a megmerevedett, nehéz légkörű ház fordult egyet a sarkán. Nyugdíjazták az apját. Nem volt még itt az ideje, a városban úgy beszéltek Csándi Kornél nyugdíjaztatásáról, mint valami különleges szégyenről. Apja utódjának 2 esztendő szívós munkájával végre sikerült elérnie, hogy a városi tanács minden tagja megértette. Milyen mentalitás hathat a levéltáros házában, ha nem tudta igaz hazaszeretetre tanítani a fiát, és a válságos időkben ki tudja miképpen kicsempészte az országból. Mások fiai most majd meghalnak, rettenetes veszedelmekbe, fogságba kerülnek, a Csándi fiú meg tova tűnt. Senki se sejti, hová, még az is lehet, kém volt. A pletyka megindult, s mert a város mértéktartóan volt irgalmatlan, Dániel távozására csak az apja állása ment rá, anyjáé nem. Az óvónő a helyén maradt. Csupán Csándi Kornélnak kellett elmennie a levéltárból, s ez olyan csapás volt, amit a levéltáros sose fogalmazott meg, csak éppen nem tudott elviselni. Hogy nem mehet be többé a városházára, nem loholhat ki az udvari kapun, ha menekülni akar, ha csendre vágyik, s abban az illúzióban kíván élni pár óráig, hogy van valami értelme az életének, alkot vagy legalább keres valamit, s mindez Dániel és Katalin miatt. Sokáig annyira érthetetlen volt a számára, hogy reflexei nem egyszer útnak indították. Csak a kapunál torpant meg, somfordált vissza. Anyja, ha szabadjára engedi természetét, minden más esetben iszonyú patáliát csapott volna, mert Somos Aranka meg volt győződve róla, hogy néhány kivétellel, mint például Erik és Dániel, a férfiaknak az a kötelességük, hogy inuk szakadtáig dolgozzanak és ellássák családjukat. Most nem szólt semmit. Az óvónő tudta, ami történt, az Dániel, Katalin, sőt, ő maga hozta a levéltáros fejére. Mert Csándi, ha nem találkozik vele, holtig ott maradhat az egérszagú írások között, és élhet úgy, ahogy voltaképpen szeretett. Katalin, mikor végre felfogta, mit idézett a házukra, kétségbe esetten szerette volna kifejezni, mennyire tisztában van vele, mit csinált, és hogy higgyék el, ezt Dániel se képzelte soha, aki ugyan ki nem állhatta a mostoha apját, irtózott az anyjától, és szerette volna megőrizni az életét, de se bosszú vágyból, se a deformált gyerekkor kedvéért, se félelemből nem gyújtotta volna rájuk a régi házat. Ha megpróbált erről suttogni, apja kiment a szobából. Az óvónő attól kezdve időnként soron kívül is vásárolt a férjének valamit. Ne érezze, milyen jelentéktelen az a nyugdíj, amellyel hozzájárult a háztartáshoz. Csándi Kornél sose kötötte fel a kapott nyakkendőt. Nem húzta fel a vadonatúj lábravalót. Elengedte magát. Ült az ablaknál. Néha olvasott, nézte a jegenyéket. A levéltáros és Matild kapcsolata ekkor volt igazán heves. Katalin félig utálkozott, félig meg hálás volt Matildnak, hogy ragaszkodik apjához. Kezdte sejteni, hogy ez a testi adakozás nem egészen paráznaság, ahogy Lenke testvér meg szokta fogalmazni, hanem valahol, valahogy irgalmas cselekedet is, ami ugyanúgy beletartozik apja megmentésének tervébe, mint az, hogy Somos Aranka hazajön a városból egy tucat új zsebkendővel, és ajándékot hoz a nyugdíjasnak. Matild mindenféle tennivalókat is kitalált a levéltáros számára. Állította, senki se tud olyan művészettel szilánkolni, mint Csándi. Pedig Matild mestere volt a faaprításnak, s valami érthetetlen okból még kedvelte is ezt a munkát. Katalin számtalanszor állt mögötte picikorában, s figyelte, mint dolgozik, míg hajszárra egyforma szilánkocskák perdülnek le mellette, jobbra meg balra a tőkéről. A levéltáros a tüzelőt is felhordta, mert Matildnak nem volt ideje erre. A krumplit is kicsírázta nekik tavasztájt. A dajka úgy találta, férfi volta ellenére, könnyebb a keze, mint az övé. Csándi dolgozgatott a ház körül, Matild utasítása szerint, s ellátta a kályhákat aprófával. Úgy is halt meg. Favágás közben. Akkor Katalin már egyetemista volt, s ebédkor, mire hazajött, holtan találta. Matild, miután megmosdatta, felöltöztette Csándi Kornélt, leült mellé a földre, mint egy kutya vagy egy gyerek, hallgatott, nézte a szőnyeget. Somos Aranka meg vasalni kezdett a konyhában, férfi ingeket. Csak Katalin sírt a levéltáros mellett, aki nem is látszott halottnak, inkább egy kicsit duzzadt volt az orcája, mintha fogfájás készülődnék az ínyében. Sírt a lány. Arra gondolt, a legutolsó időben mindenki megtette a magáét Csándi Kornélért. Matild is, anyja is. Csak ő nem találta meg soha a varázsszót, amelyre egybefort volna ismét a gyerekkori csodatükör, ami úgy dirib darabra tört Dániel szökésének éjszakáján. Nem. Otthon nem volt jó. Katalin rájött arra, amire apja, hogy életének legnyugalmasabb percei a munkahelyén várnak rá. Az iskola eddig se volt terhére, most egyenesen örült, hogy van hol töltenie a délelőttjét. Mióta átvette Dániel szerepkörét, az óvónő sajátságos módon többet megengedett neki, mint a fiúnak, mintha úgy döntött volna, Katalint valamivel hosszabb kötérre engedi, mint a fiát. Mert mire észreveszi, ez is elszáll hazúrról. A lány elelmehetett olykor közel lakó osztálytársaihoz, sőt, néha meg is hívhatta egy-két barátnőjét. Katalin boldogan barátkozott minden osztálytársával, egyik évben maga Ádám Tildi lett a padszomszédja. Ádám doktor gyereke. Katalin Tildi révén került be a gazdag emberek világába, ismert meg nevelőnőket, jól funkcionáló, csendes és finom háztartást. Nem irigyelte, ahhoz nem volt érzéke, csak figyelt. Tildi jó tanuló volt, mert apja így kívánta, bár őt se nagyon fűtötte az ambíció. Engedelmesen átengedte magát korrepetítorainak, és tanult. Apja időnként benézett lánya szobájába rendelőjéből, amelyet vastag, tulipán mintás üvegfal rekesztett el otthon a többi részétől. Fehérköpenyesen, szőkén, ápoltan, mosolyogva, s mondott pár nyájas szót a vendégeknek. Senki se volt, mondta róla Matild, aki csak nem mindenkit ismert a városban. Az apja még újságot árult, a maga erejéből vergődött fel idáig. Szorgalmas ember. A szorgalom, mely luxust eredményezhet, és szabadságot, amelyre egyszer már Dániel is felhívta a figyelmét, az Ádám családdal való kapcsolatba lépésekor lett kívánatos tulajdonság Katalin számára. Mert Ádám Tildi különös módon azonos képlet volt többi példaképeivel. Az árvalányokkal, akik rút egyenruhájukban naponta egyazon időpontban érkeztek az iskolába, s egyazon időben távoztak is, és akik épp úgy az arisztokráciához tartoztak, mint Ádám Tildi. Az árvák lankadatlanul dolgoztak. Ha romlott a jegyük, veszélybe került árvaházi helyük. Mehettek munkásnak, kereskedősegédnek, pesztrának, aminek tudtak. A kegyes alap nem támogatta őket tovább. Az árvák tehát rendkívül igyekeztek, megjegyzés nélkül csattogtak férfi cipőhöz hasonlatos bakancsaikban, jártak kék katonaposztó zekében, elsőnek jelentkeztek csendes napokon bűneik megvallására, s tanácsot kértek problémáikban a lelkésztől. Katalin érezte, hogy az a kéz, mely mindezek fejében idáig is igazgatta a sorsukat, ezentúl sem hagyja el majd őket. Képességük szerint egyetemre, diakonissa vagy ápolónőképzőbe, esetleg gép- és gyorsíró iskolába iratja valamennyit, sőt, gondoskodik elhelyezésükről is. Az iparkodás és alkalmazkodás e bakancsos példái és Tildi egészen más előjelű, jólétben kifejtett szorgalma így váltak Katalin számára eszménnyé, és amit nem sikerült elérnie a régi, szigorú, somos aranka ütéseinek, azt elérte az árvaház és a népszerű orvos otthona. Katalin apja nyugdíjaztatása után elhatározta, hogy tanulni fog, mint az árvák, és lelkiismeretes lesz, mint Ádám Tildi. Ha igyekszik, jobb bizonyítványt kap, később esetleg ösztöndíjat, állást, s akkor szabad lehet egyszer, mint az lett Dániel, mint azok lesznek az árvák, szegénységükből, és Tildi, gazdagságából kifolyólag. Aztán rájött, hogy ez nem is olyan egyszerű. Nehezen fejtette meg az okát, pedig nem volt megoldhatatlan rejtély. Eleinte arra gyanakodott, talán Dániel miatt állnak ellen javulási szándékának a tanárai, ezért hallgatják jobb feleleteit dicséret nélkül, ezért nem csodálkoznak munkalendületén. Nem így volt. A tanárok egyáltalán nem gondoltak arra, hogy a város szigorát azzal fokozzák, hogy maguk is különlegesen kegyetlenek legyenek a Csándi lányhoz. Egyszerűen csak megszokták az eddigi években, hogy Katalin közepes képességű és szorgalmú lány. Így tartották számon, és nem hagyták befolyásolni magukat még Katalintól sem. Megvoltak a maguk régi káderei, bevált, pontos, 10 éves koruktól fogva mindig jeles tanulók, mint Ádám Tildi, egy-két iskolaszéki tag, tanárkolléga gyereke. Nem kellett nekik több jeles, csak zavart keltett volna az egyensúlyban. Katalin, mikor megkapta a bizonyítványát és látta, hogy nem javított semmit, eleinte nem is akarta elhinni. Soha nem sejtette, hányasra felelt. Az ilyesmi Katalin iskolás korában közölhetetlen titok volt, amelyre csak akkor derült volna fény, ha a levéltáros vagy az óvónő felmegy érdeklődni a tanárok fogadó órájára, amit persze sose tettek. Katalin úgy érzékelte, mindig jól felelt. Az indexe azt mutatta, mégsem. Nem értette. Az osztálya sem. Bizonyítványosztás után körbefogták. Vigasztalni próbálták. Nem mintha otthon számított volna, jobb vagy rosszabb jegyeket visze haza ezúttal, anyja így is agyon gyötörte szeretetével. Tergelte neki a kokast, amit csak 3 éves korában szeretett, de akkor sose kapott, most meg már utált. S muszáj volt megennie, az óvónő marokszámra tömte a szájába, és ott leste fekete mosolyával, lenyelie. Apját viszont nem érdekelte semmi. Belül önmagában szólt valami szomorú kis hang, amit nem tudott elhallgattatni, s ami azt mondta, igazságtalanság történik vele. Beszélnie kellene erről, de ugyan kinek? Elképzelhetetlen volt. Katalin intézetében nem hallgatta volna végig az ilyen beszédet sem a szaktanár, sem az osztályfőnök, sem a lelkész. Minden osztálytársa látta, hogy Katalin abban a fél évben többet dolgozott, mint Ince Sári, az egyik árva, aki gyönyörű szőke haját 2 copfban viselte. Aztán azonnal koszorúba tűzte, mihelyt valamelyik testvér úgy találta, cifrálkodik vele. De csak egymás közt tárgyalhattak erről. Nem volt kinek felhívni a figyelmét arra, ami Csándival történt. Ince Sári amolyan irgalomjeles volt. Senkinek nem volt bátorsága elrontani a bizonyítványát, mert nem voltak szülei, és minden gyarlóságát készségesen megvallott csendes napokon. Maga közölte a gyülekezettel, hányszor megkísérti a lustaság, s kérte, segítsenek küzdeni ellene. Sári átlépdelt az osztályokon, mindig változó frizurával, mindig illedelmesen lesütött szemmel, ahogy a diakonisszák megkívánták. Katalin miatta irigyelte meg az árvákat, akik hivatalból mindenki kedvencei voltak. Nem kellett családi körben élniük, amiután szakadatlanul vágyakoztak, anélkül, hogy tudták volna, mit jelent a szócsaták keserves világa, felnőni a védtelen sértegetés az értelmetlen aggodalom árnyékában, fuldokolni a szeretettől vagy annak hiányától. Mit tudtak az árvák az otthonokról? Akárhogy is igyekezett, nem tudta elérni, hogy osztálytársai kivételével bárki is ráfigyeljen, s méltányolja igyekezetét. Tildi jó gyerek volt, Ádám főorvosék barátságos emberek. Szabad volt tanácsot kérnie Tildi kisasszonyaitól, az Ádám fiú nevelőjétől. Katalin mintaszerű házi feladatokkal és felkészültséggel ment az iskolába. Anyja őt is szitta otthon, mint hajdan Dánielt, agyon tanulja magát. A bizonyítványokban mégsem változott az értékelés, csak annyi történt, hogy osztályfőnöke elültette Tildi mellől Ince Sári padjába, azzal az indoklással, túlságosan jól sikerülnek a dolgozatai, pedig ekkor már előfordult, hogy Tildinek nem jutott eszébe valami megoldás, és Katalinhoz fordult segítségért. Tildi sírva fakadt szégyenében, szólt az apjának, csináljon valamit. Ádám doktor legyintett. Azt mondta, nem dugja a kezét darásfészekbe a csándi lány miatt. Katalinon végül is Ince Sári próbált segíteni. Sári se barátkozó nem volt, se kedves. Az árvák nemigen érintkeztek egymáson és a diakonisszákon kívül senkivel. Hozzátartozott árva mi voltukhoz, hogy hiányzó rokonaik iránti érzelmeiket a testvérek között éljék ki. Sári rendszeresen leírta Katalin dolgozatait, szépen formált kis fülét odafordította a súgás irányába, és Sári egyszer csak fizetett. Váratlanul fizetett, nagy lelkűen. Hetedik gimnazisták voltak. A karácsonyi úrvacsora előtti utolsó csendes napon Katalin valahol hátul gubbasztott a díszteremben, utálta az úrvacsora vétel előkészületeit. Ilyenkor napokon át egy negyed órával hamarabb fel kellett jönniük áhítatra. A hetes átkozódva rohangált, mindenki elkésett mindenünnel, elveszett az osztálykulcs, nem volt kréta, a folyosókon összetorlottak az osztályok, az órák is később kezdődhettek, az egész felső tagozat idegeskedett, veszekedett, s míg folyt a lelki felkészülés, Kiki lázasan ismételte magában az első óra számon kérendő anyagát. A bűnbánati hét csendes napokkal zárult. Katalin soha meg se próbálkozott, hogy felálljon, s szóljon a közösséghez, nem volt mondani valója se felnőttnek, se gyereknek a lelki életéről. Egyáltalán nem is volt lelki élete. Ilyenkor a nagyobbak regényt olvastak a sájuk alatt, a kisebbek meg majdnem leestek a székről, nemigen értettek semmit, csak rettegtek a szigorú világtól, amely tele van buktatókkal. A diakonisszák időnként megjelentek a galérián, akkor a testek megmerevültek, a kendők jobban ráborultak a regényekre. Katalin nem figyelt, nem érdekelte. Nem is értette, amit hall. Dánielre gondolt, a karácsonyra. Utálatos volt ez az ünnep így. Apja tavaly is úgy állt a fa előtt, mintha semmi köze nem volna a családjához. Anyja megzokogott. Minek ez? Ekkor állt fel Ince Sári, lesütötte a szemét, ahogy a testvérek tanították, és azt mondta, tanácsot kell kérnie a közösségtől, mit tegyen. Hónapok óta annak köszönheti az előrehaladását, hogy Csándi Katalin mellett ül. Az segít neki, néha még a leckeírásban is, mert megesik, hogy ő elhanyagolja. Sírt Ince Sári. Csorgott a könny szép szőke pillái alól, s amit mondott, igaz volt. Az osztály is, Katalin is tudta, mennyire igaz. De Katalin úgy megijedt, mintha az ellenkezőjét állították volna róla, mintha azt kiáltotta volna Ince Sári, hogy ő az, aki mindent leír a Sári füzetéből, és ő köszönheti még azt is, hogy egyáltalán közepes. Annak a ténynek, hogy Ince mellett van a helye. A tanári kar inspekciós része megkereste Katalint a szemével. A lány lángvörös lett. Lehajtotta a fejét. Ince folytatta. Azt mondta, annál kevésbé szép tőle, hogy ezt mindmáig elhallgatta, mert hiszen ez a Csándi már tavaly is annyira iparkodott, meg ebben az egész fél évben is, és eredmény nélkül. A tanárok és testvérek megint Katalinra néztek, mintha valami régről ismert fényképet szemlélnének meg újra, aztán visszafordították tekintetüket Ince Sárira. Erre a kedves lányra, aki ott sírt előttük. Mindenképpen megpróbálta magát kisebbíteni, s hogy alázatosabbnak lássék, odaadta még az érdemeit is egy érdemtelennek. Katalin érezte, hogy Ince Sárinak nem hisz senki. És mikor Ince leült, és Berta testvér megsimogatta a haját, és odasúgta, ne féljen semmitől, ők mind méltányolják szerető szívét, alázatát, Ince Sári ez egyszer nem lesütött, hanem tágra nyitott szemmel rémülten hátranézett Katalinra, mert Sári is most fogta fel először azt a tényt, hogy Katalin itt Katalin marad. Akármit is tesz, és akármi az igazság, és hogy ő neki magának is síneken fut már az élete, amelyen bármit tehet, vagy valhat a gyarlóságairól, láthatatlan erők segítik tovább, mert ez a törvény. Ince Sári, bár a családtalanság és a szegénység sok mindenre rákényszerítette, nem volt annyira cinikus, hogy meg ne felhőzzék. Katalin lesunyta a fejét, el is takarta az arcát, ne nézzenek rá. Ince Sári helyzete még szilárdabbá vált. A rokonszenv és megértés elkísérte kitüntetéses érettségijéig. Egyik zárt helyét Katalin csinálta meg. Nagyon szerették egymást, becsületesen, igazán, attól a bizonyos csendes naptól fogva. Katalin soha, míg középiskolás volt, nem tudott jeles lenni. Száraz, precíz feleleteit nem vette komolyan. Nem is méltányolta senki.
Szabó Magda, a Danaida című regényének 7. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Clarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Ha szabad egy kicsikét személyesebb kérdést is feltenni, akkor érdeklődnék, hogy történt az, amikor téged a Jóisten elhívott erre a hivatásra. Mikor érezted úgy azt, hogy ez egy személyes, csak neked szóló, csak neked intézett hívás volt?
Hát nem most volt, de olyan, mintha tegnap lett volna. Hát a Jóisten kegyelméből 34. éve szolgálok a ferences szegénygondozó nővérek közösségében, és van végtelen hálás vagyok az Istennek, és azt tudom mondani, hogy ez így egyre nagyobb öröm. Az Istennek a szereteténél nincs nagyobb. Annak a öröménél, hogy az övé lehetek, nincs nagyobb. Nagyon-nagyon meg vagyok tisztelve az Úristen részéről, hogy ő meghívott, és hogy neki élhetek. Nem tudom szavakkal kifejezni azt, hogy ki ő, és akkor ki vagyok én, és hogy ő mégis mivel ruház fel. Milyen nagy dolog az, hogy ő önmagát adja az eukarisztiában, és Isten nem személyválogató. És azt tapasztalom, hogy Isten mindenkinek nagyon-nagyon adja magát, függetlenül attól, hogy egy neki szentelt szerzetes pap, vagy házas, vagy fiatal, idős, hogy neki nem ezek a kategóriái, hanem inkább az a kategóriája, hogy az én szívemben mekkora hely van számára. És hogy sokkal inkább ez számít. Mert lehet édesanya nagy lélekkel, és képes befogadni az Istent és az ő kegyelmét, és egészen közel lenni, és lehet szerzetes szükmarkú és szükkeblű. Tehát, hogy az Isten nem személyválogató. ő egészen adja magát nekem mindig, és neked, mindnyájunknak. Nagyon megrendítő, hogy ő egészen adja magát nekem. És akkor ez csak arra hív, hogy én is egészen adjam magam neki. Mindig, minden helyzetben. És akkor emellett minden eltörpül. Ezért sajnálom, hogy ma annyira a cölibátus ilyen, sokszor csak a hiányokra fókuszálunk. Hogy mi nincs meg annak, aki a tisztaságot válassza. De látjuk-e, hogy mi van meg? Tehát, hogy mit kapok? És attól a hiány lehet hiány, tehát hogy nem félre ne érte, és nem akarom ezt bagatelizálni, de hogy a fókuszom a hiányon van-e, vagy annak az ajándékán, akit kapok, vagy aki engem megajándékoz, vagy látom-e a megajándékozottságomat, hogy ki az, aki magát adja nekem, és ő hogyan adja magát nekem, akkor emellett minden eltörpül. Szóval, hogy ez valami olyan mélységesen nagy dolog, hogy nagyon-nagyon megtisztel engem az Isten. Hogy ő nem nézi az én kis gyengeségeimet, vagy kis hülyeségeimet, hanem ő akkor is adja magát nekem. Hogy neki tényleg csak a szívünkkel, és nem a bűneinkkel foglalkozik. De menjünk oda-vissza, hogy az Isten hogyan hívott meg engem. Hát ez óriási. Ugye én nem most volt, innet kanyarodtam el ide. Én Kolozsváron nevelkedtem. Egy nagyon-nagyon jó ifjúsági közösségbe vezetett az Isten a Ceausescu diktatúra legszürkébb napjaiban. Egy csodálatos ifjúkorom volt a Kolozsváron, a monostoron, a György Balázs papbácsi helyezték oda, fiatal pap volt, és fiatalokból, egyetemistákból fantasztikus ifjúsági közösséget hozott létre, és hogy ő gitárral, akkor még óriási dolog volt a 80-as években, mindenkit oda énekelt, oda hívott, egy olyan személyes szeretetet tapasztalhattunk meg, hogy ott éltem meg azt, hogy mit jelent, hogy szeret az Isten, mert ahogy ő szeretett bennünket, fiatalokat, ilyen szent bulikat szervezett, és hogy valahogy megtapasztaltatta azt velünk, hogy milyen jó az Istennel örülni, együtt lenni, nem is kívántuk a világ örömét. Annyira több volt, és más volt, és hogy a fokolár lelkiségű, és ferences lelkiségű volt ez a közösség. Nagyon-nagyon sokat kaptam én abban a közösségben, az alapokat, hogy mit jelent az, hogy szeret az Isten, hogy mit jelent egymást szeretni, és ez nagyon sokat jelentett nekem. Illetve a nagyszüleim Székelyföldön laktak, Csikdánfalván, és nyarakat töltöttem a nagyszülőknél, és a székely emberek élete, kitartása, hite, munkaszeretete, ez mind nagyon-nagyon hatott rám. Ahogy mentünk ki a nagyszüleimmel, úgy mondják ott, hogy takarni, bugját rakni, Natata már hajnalba ment kaszálni, és ez volt a szabadságuk. Utána mi mentünk a bugját megrakni, hazahozni, a színás szekér tetején ülni, ott a gyönyörű fenyvesek között. Hát nem tudom, amikor úgy az Istent a levegővel beszívjuk magunkba, kimondatlanul is. Sok ilyen élményem volt. A csíksomlyói szűzanyához onnett szerettem eljárni. A illegálisan tartott csíksomlyói ifjúsági találkozókra jártunk Kolozsvárról. És ez akkor úgy volt, hogy egész éjszaka utaztunk. Szombaton akkoriban még iskolába jártunk, meg szombaton dolgoztak is az emberek. Csak vasárnap volt a szabad nap. És akkor szombat éjszaka utaztunk, ott voltunk a Csitten vasárnap, vasárnap éjszaka visszautaztunk egy egész éjszaka, és hétfőn reggel beültem az iskolapadba, és nem voltam fáradt, hanem öröm, tisztelt, teljesen föl voltam dobva, hogy én elmehettem egy csíksomlyói ifjúsági találkozóra, ami ugye az egyetlen találkozó volt egész Erdélyben akkoriban, mert minden tiltott volt, és ez is illegális volt. Szóval nagyon sokat kaptam ifjúkoromban. Én nagyon hálás vagyok azért az időszakért. És akkor azt mondta közben az ifjúsági hittanórán, hogy jó Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert stop tábla van, mert hogy ugye be voltak zárva kolostorok. Na és akkor, hát én ilyen 14 év körül voltam, és akkor tuti van egy kivétel, és az én vagyok. hogy mondhat ilyet bárki is, hogy Isten nem ad szerzetesi hivatást, mert ki egy Ceausescu, egy diktátor, az Istenhez képest. Na nem, biztos, hogy nem. De azon lepődtem meg, hogy ez engem, mert a többieket nem zavarta ez a mondat, csak engem zavart, hogy ez engem miért mozgatott így meg, miért dühített így fel, és vagy miért mondtam azt, hogy akkor egy van, és az én vagyok. Az Isten hívását nem ember által kaptam. A légkör, amiben felnőttem, ez volt, hogy nincs, ilyen ma nincsen. Nincs előttem semmifajta szerzetesi példa, hanem egyszerűen a szívemben éreztem egy olyan hívást, ami olyan erős volt, hogy az így azt éreztem, hogy mindent visz, és ez egy ellenállhatatlan hívás. De persze miért mondanék ellen annak, aki engem a legjobban szeret? És akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valójában ki az, aki igazán az én szeretett vágyamat úgy igazán ki tudná elégíteni. Teljesen rájöttem erre 15 évesen, hogy nincs ember, aki ezt meg tudná tenni. És hogy ezt egyedül Isten tudja megtenni. Volt egy erős hívás, ami így egyre nőtt, de hogy volt bennem egy ilyen nagy alkalmatlanság érzés. Hát, hogy ó, Istenem, hát ez biztos, hogy nem, biztos, hogy nem engem hívsz, mindenki más, sokkal szuperebb, külön, nézd meg, uram, Kolozsvár egy 500 000-es város, nézd meg, mennyi ember szaladott az úton, hát nem gondolod, vagy biztos nem rám gondoltál, itt valami tévedés van, szóval ezzel azért sokáig küzdöttem, hogy biztos, hogy jól hallok valamit, vagy ilyenek, de hát nem szűnt a szívemben ez az egyre erősödő hang volt inkább, mint hogy szűnt volna. És hát nagyon-nagyon megszerettem Szent Ferencet, és az nagyon-nagyon vonzott, hogy így szeretném követni az Isten, és legfőképp a szabadság vágya vonzott Ferencnek, ahogy érezni akarja, tapasztalni akarja az Istent, mindent, hogy leveszi a cipőjét, hogy a földet érezze. Tehát, tehát hogy mindenütt megtapasztalni az Isten, de ezzel a természetességgel, meg a leprások iránti szeretete. Amióta az eszemet tudom, azt tudom, hogy az volt bennem, hogy vagy ápoló, vagy nővér, vagy olyan valaki szeretnék lenni, aki másokon segít. Aztán elkezdtem olvasni szent könyveket, Szent Erzsébet, a magyar szenteket, Szent Ferencet. Ez úgy történt, hogy nem lehetett kapni ilyen könyveket, hogy a papbácsinak volt egy szobája, és a szobán volt egy könyvespolc, és akkor az volt a kölcsönző, és akkor mindig kölcsönöztük tőle, és akkor olvastuk. Ő nagyon sokat szeretett prédikálni a fiatal szentekről. Száviói Szent Domonkos, Goretti Mária, nagyon szerettem ezeket a fiatal szenteket. Szent Erzsébet nagyon-nagyon megmozgatott, tudom. De aztán az történt, hogy amikor 14 éves voltam, és volt a 8. búcsúztatón bankett, a barátnőmmel elszöktünk a végéről, és elmentünk a barátok templomába Kolozsváron, az a legnépszerűbb templom Kolozsváron, ahol a kommunizmusban egy szem barát volt mindig, akkor éppen Leonárd atya volt. Megkértük mise után, bementünk hozzá, hogy beszéljen nekünk a szerzetesi életről. Jaj, mondta, hát ez egy nagyon nehéz dolog, meg az nagyon távoli, meg az nagyon komoly, meg így, hát nem volt valami kedvcsináló. És akkor mondtuk, hogy de hát ezt mi szeretnénk, hogy esetleg nekünk erről, ja, hogy mi, és akkor egészen másképp beszélt róla. Hogy már egészen másképp, és akkor egyszer egy mise után kijött, és a kezünkbe adta a Ferences harmadrendnek, mert akkor még úgy hívták, a szabálykönyvét, és azt mondta, hogy mától kezdve a Ferences harmadrendben vagyunk, tehát ilyen ismerkedők és novíciá. Húha! Persze mi ezt se lehetett, tehát a harmadrend sem működhetett, csak titokban. És egy év múlva mentünk haza az iskolából, bementünk a Leonárd atyának a szobájába, az íróasztalán volt egy feszület, nem a templomban, hanem bent a szobájában, letérdepeltünk a feszület elé, és ott letettük a Ferences harmadrendi fogadalmat. De úgy, hogy ő nem tarthatott semmit, nem is a templomban, ezt is titokba kellett csinálni. Én messze laktam a barátok templomától, emlékszem, hogy mentem haza, és olyan boldog voltam, gyalog mentem, ez vagy 4 kilométer volt, és bementem egy templomba, ami mindig zárva szokott lenni, és emlékszem, hogy nyitva volt, és pont akkor kezdődött egy szent mise, de ez délután volt, amikor soha nem szoktak misét mondani, sehogy, se másutt, hogy valahogy így a kegyelem napja volt az, és ez már egy ilyen elköteleződés mindenképp az Isten meg Szent Ferenc lelkisége mellett. Anélkül, hogy különösebben nem tudom, milyen képzést kaptunk volna, de ez mindenképp egy első lökés volt. Bennem aztán nagyon erősödött ez a hívás, és akkor elhelyezték már közben ezt a fiatalatját, akkor neki írtam, és ő mondta, hogy egyszer le kell érettségizni, várjak ki minden. De én azt éreztem, hogy én biztos nem tudok már sokáig várni, mert ez bennem annyira erős. És akkor ugye hát Szent Klára életét nagyon szerettem, meg így olvasgottam. Thomas Merton, Avilai Szent Teréz, ezeket nagyon szerettem olvasni. Kb. A felét értettem, felét nem, de azzal foglalkoztam, amit értettem. És akkor rájöttem, hogy én nem monasztikus szeretnék lenni, hanem egy apostoli rendben, és akkor teljesen láttam, hogy ferences szeretnék lenni, és hogy olyan rendben, ahol az a szeretet, amit én Istentől kapok, meg megtapasztalok, hogy én ezt szeretném továbbadni másoknak, s főleg olyanoknak, akik rászorulnak valamilyen módon. Ez 16 éves voltam ekkor. Édesapám elhunyt 15 évesen rákban. A szüleim elváltak, és édesanyám nevelt bennünket, még egy nővérem van. Én nem beszéltem otthon erről, de persze azt látták, hogy minden nap szentmisére járok. Előtte nagyon szerettem operába járni, operettekre. Volt, hogy hetente háromszor is jártam. Voltak kedvenc operaénekeseim és operaénekesnőim. Mert Kolozsváron nagy kultúrélet volt, a magyarságnak a templom és a színház volt így a megtartója, és ezt így tényleg fontosnak is tartottuk. Ahogy ez így érett bennem, ezek aztán így elmaradoztak, szerettem klasszikus táncra járni, tehát hogy alapvetően egy ilyen élettel teli fiatal voltam, de hogy ezek így aztán elmaradoztak, és ez a vágy egyre erősödött, és akkor egy ismerősöm belépett a ferences szegénygondozó nővérek közösségébe, és küldött nekem egy képes lapot, Szent Ferenc volt, azt hiszem, rajta, és akkor hogy honnan jött a levél, hogy ferences szegénygondozó nővérek, és emlékszem, hogy ránéztem erre a képes lapra, ferences szegénygondozó, hát megvan, hát én ezt keresem. Pont. Jó. És akkor, hát édesanyám sokat gondolkodott, hogy a rendszerváltás előtt már szeretne kijönni Magyarországra, és akkor így meghozta ezt a döntést, és mondta, hogy én mivel még 16 éves vagyok, kiskorú, vele kell jöjjek, és hát nem mondom, jó, ez is akkor sinem van. És akkor így kijöttünk Magyarországra édesanyámmal, és akkor mondtam neki egy adott ponton, hogy hát szeretnék eljönni meglátogatni a barátnőmet. Esztergomban mondta, persze, menjek. Édesanyám tudta, hogy én mindig jó körökben mozogtam ide, mindig elengedhetett ezzel a közösséggel. Nem kellett engem féltsen, mert tehát ez egy jó közösség volt. Nem volt olyan értelemben vett buli, vagy pia, vagy szigi, vagy ilyenek, tehát, hogy nem túl sokat kérdezett, hogy most ilyen részletekbe tudta, hogy jó helyen vagyok. Tehát ő nem tudta, hogy az én ismerősöm hol van, éppen egy szerzetben. Én már Erdélyben is jártam egy nővérekhez, akik még inkognitóban léteztek Szászvárosba, de hát már anyukám így nem tudta követni, hogy mikor hová megyek, úgyhogy erről semmit nem tudott, hogy most én a papbácsihoz megyek, vagy ehhez a közösséghez, tudta, hogy jó helyen vagyok. Így léptem be 16 évesen a rendbe, hogy becsengettem, és akkor mondtam, hogy jöttem meglátogatni barátnőmet. Én úgy mentem, hogy most belépek. És akkor az ebédnél ugye bejelentettem, hogy szeretném a felvételemet kérni, és mondták, hogy Isten hozott, megöleltek, és azóta Isten kegyelméből itt vagyok. Ez azért ma egy rendhagyó hivatástörténetnek tűnik, de számomra meg nincs benne semmi rendkívüli, hanem kegyelem, ajándék.
Ez egy hatalmas kegyelem, hogy 16 évesen az ember már ennyire biztosan tudja, hogy hogy vezet az útja jó Istenhez.
Én alapvetően ebben semmit rendkívülit nem láttam, mert hogy minket nagyon önállóságra neveltek, meg abban a világban nem rágtak semmit a szánkba, mert már 14 évesen éjszaka vonattal utaztam a nagyszülőkhöz, átszállással, várakozás. Tehát, hogy egy ilyen önálló életre voltunk nevelve. Mai napig ezt a döntésemet nem bánom, és ma se tennék másképpen. Azt akarom mondani, hogy én olyan elszánt voltam, hogy külön kidolgoztam egy tervet, mert tudtam, hogy kiskorú vagyok, Édesapám elhunyt, hozzájárulása már nem kellett, de azért édesanyámhoz vissza kellett menjek, de már nem aludtam ott, és kellett az ő beleegyezése. De én nagyon elszánt voltam, nekem volt egy stratégiám, kidolgoztam, ha nem engedem, elszökök. És ezt tényleg megtettem volna. Nem létezett olyan akadály, hogy engem bárki ebben megállítson. És ezt ma is így gondolom, de hogy édesanyám, nagyon hálás vagyok neki, hogy ő egy ilyen szabadságban nevelt minket, soha nem sajátított ki minket, nem kötözött magához. És ezt köszönöm neki, és akkor mondta, hogy menj. Hát tudta, hogy azért elég makacs vagyok, hogyha én valamit elhatároztam, az úgy nem fog csak úgy megváltozni, és akkor mondta, hogy menj, de jól gondold meg, de hogy így elengedett az utamra, és ezt így köszönöm neki, és azóta is nagyon jó a kapcsolatunk. Akkor egy kicsit kemény voltam vele, így visszagondolok felnőttként, ő mint anya, de hogy valahol meg tiszteletben tartotta. Ahogy azt gondolom, a hivatáshoz kell egy elszántság. Tehát, hogy engem az, hogy ki mit gondol, ez engem biztos, hogy nem befolyásolt. Ez mindent visz. Nem is szabad, hogy bárkinek a véleménye, mert ha Isten hív, az mindent felülír. De tényleg elszöktem volna, biztos. De szerintem ezt anyukám is gondolta volna.
Csodálatos alapokat adott, hogy a gyermeke 16 évesen saját maga úgy dönt, és tudja, hogy mit kezd az életével. Azért egy 16 éves gyermek manapság szerintem nincs ennyire tisztában a dolgaival, az átlag. És nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a gyönyörű és teljesen egyedülálló hivatás történetet, amivel téged elhívott a Jóisten. Szerintem a hallgatóink is nagyon szépen építkeztek belőle, illetve biztos sok ajándékot kaptak ebből a beszélgetésből. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, és én is köszönöm a találkozást.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban befejeztük a múlt héten megkezdett beszélgetésünket Takács Mária Klarissa, ferences szegénygondozó nővérrel. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.